Sok szeretettel köszöntelek benneteket, természetesen a felnőtteket is, nagyobb fiatalokat, akkor így mondom, de most először a gyerekekről lesz szó. Emlékeztek még arra, amikor 3 évesek voltatok? Hűha! Ő még emlékszik. Egy 3 éves kisfiúról lesz szó, aki Afrikában élt, és hát egy olyan körülmények között éltek a szüleivel, egyrészt nagyon nehéz körülmények, az étkezés nem olyan egészséges, mint a miénk, másrészt meg megszokták, hogy ha gyerek megbetegszik, hamar meggyógyul. Ez egy valóságos történet, amiről most beszélek, ez 2002-ben, tehát 18 évvel ezelőtt történt meg, és amit majd hallani fogjátok, ezt egy újságcikkbe, a lelkészeknek készült egy, illetve van egy magazinja, és abban jelent meg ez a cikk. Hát nem fogom az egészet felolvasni, hanem inkább elmondom nektek, de hosszan puskázok belőle, mert a nevek azért nekem elég nehezek, ezek az afrikai nevek. Tehát Rissonnak hívták ezt a kicsi 3 éves gyereket, és nagyon súlyos beteg lett. És már egy hónapja beteg volt, és egyre rosszabb volt az állapota, és szegény nagyon szörcsögött, biztos voltatok már náthásak, az rettentő rossz érzés, de ő már nagyon beteg, mint kiderült, 2 betegsége is volt, csak hát ott nem voltak orvosok, ahol ő lakott, és nem is ismerték fel a betegséget. Maláriája volt, és tüdőgyulladása ennek a kicsinek. És az édesanyját úgy hívták, hogy Bánszvanán, a kunyhóban fürgött, sörgött, és időnként ránézett együttérző pillantásokkal a gyerekre, mert szegény már alig kapott levegőt, és közben végezte a feladatát, meg főzött. És aztán megjött az édesapa is, a Júlió, aki nagyon szerette a gyereket, ő is nagyon nézegette, de valahogy úgy voltak vele, hogy talán olyan nagy baj nincs, de talán mégiscsak szólni kéne, és volt nekik egy úgynevezett sámánjuk. A sámán az egy olyan fajta pap, aki nem Istenben hisz, hanem a maga szellemeiben, és elhívták ezt a sámánt, hogy hát járja el a körtáncát, és főképpen nagyon érdekes gyömbér, füsttel üzzel a gonoszt szellemet. Legalább a gyömbérfüstnek örülhetünk, mert az legalább fertőtlenítő, és valóban a gyereke kicsit jobban is lett utána, hogy jó sokáig körbe füstölték, de aztán megéromlott a helyzete, és akkor az édesanyjának az jutott eszébe, hogy el kéne hívni, vagy illetve kérni kéne, vannak ilyen misszionáriusok, hát jóval arrébb tőlük, és akkor gyógyszert kéne kérni, mert csoda módjára meggyógyultak tőle emberek. És akkor valóban hoztak nekik gyógyszert, és az volt a feladat, hogy reggel, amikor fölmegy a nap, akkor be kell adni a gyógyszert, aztán délben, amikor fönt van a nap, akkor, és még egyszer, amikor lemegy. De ő megzavarodott, azt mondja, minek ennyi gyógyszer ennek a szegény gyereknek, már jobban van úgy is, úgyhogy ki tudja megjegyezni ezt a három dátumot, és ugye a végén már nem adott a gyereknek gyógyszert, és megint nagyon beteg lett. De már annyira megszokták, hogy hosszú ideje beteg, hogy nem is figyeltek, és egyszer csak a kicsi nem vett több levegőt. Úgyhogy meghalt. És akkor az anyuka kétségbe esett, de rettenetesen kétségbe esett, sírt, zokogott, és először nem is tudott gondolkodni. Az apa maga módján rászólt, hogy ne kiabáljon, mert akkor a gyerek nem tud visszajönni a hídról, az ő hitük szerint valami hídra kerül valaki, amikor meghalt. Lényeg az, hogy az anyukának akkor eszébe jutott valami, és képzeljétek, milyen megdöbbentő dolog jutott eszébe. Hát, hogy ő réges-régen, ő adventista volt, ő megkeresztelkedett, és járt gyülekezetbe is, csak aztán az édesapja annyira megijedt, hogy ezek az adventisták mit csinálnak az ő lányával, hogy évekkel ezelőtt hozzáadta ez a Júlióhoz, aki ugye mindig azt gondolta, hogy ezek az adventisták olyanok, hogy mindig megszöktetik az ő feleségét, nem, ugye mindig elszökött, és elment az imaházba. És akkor rossz gondolatai voltak, és hát nem engedte többet, tehát nem engedte se megszökni, se imaházba járni, és végül annyira megszokta a régi életét, visszaesett a régi gondolkodásába, hogy szinte ki is esett az emlékezetéből, hogy ő adventista volt, hogy ő megkeresztelkedett, hogy ő Istenbe hitt. De most ebben a nagyon nagy bajba eszébe jutott. És akkor gyorsan egy kislány menesztett, hogy hívjátok ide az adventista misszionáriusokat, majd ők imádkoznak, és akkor feltámad a kicsi. Milyen érdekes, hogy amikor még ebben is hitt, hogy a gyereket vissza lehet hozni, bár még sose látott feltámadást. És hát jöttek is, én rövid időn belül, Arályra rövid időn belül megérkezett Pablito és a másik misszionárius, és amikor hallották, hogy hát azért kéne imádkozni, hogy a gyerek feltámadjon, hát kicsit megrettentek. Mert hogy ők is olvasták a Bibliába, hogy van ilyen, na de hát ezt Jézus tette, és most nekik ilyen feladatuk van, megijedtek. Aztán úgy gondolták, hogy hát ha az Úr ezzel szerez magának dicsőséget, és visszahozza ezt az asszonykát, aki ugye már régesség nem jár gyülekezetbe, és a férjét esetleg, aki meg ilyen nagyon erősen másképp gondolkodik, őt is, hát akkor az Úr megdicsőíti magát, és ők majd imádkoznak, aztán legyen úgy, ahogy az Úr akarja. És akkor azt kérték, hogy a gyereknek mossák ki a kis orrát, ugye, mert hát már a halál beállta után ő nem, ugye, teljesen betelt a kis óra mindennel, mossák meg az arcocskáját, és akkor a kezibe vette az egyik misszionárius, és úgy gondolták, hogy az a legjobb megoldás, ugye, mint teljesen kezdő ilyen feltámasztási imádkozók, hogy így rátették a gyerek kicsi fejére a kezüket, és teljes szívükből, ahogy csak tudtak, ugye leborulva imádkoztak Istenhez, hogy hozza vissza őt. Ez 2002. május 5-én halt meg a gyerek, tehát ekkor történt, így írják a újságcikkben, és az imádság után valami döbbenetes dolog történt. A gyerek fölült. Úgyhogy ők maguk is nagyon megdöbbentek, talán emlékeztek Péter történetére, amikor ugye börtönben volt, és imádkoztak azért, hogy szabaduljon, és akkor, amikor ténylegesen megérkezett a börtönből, és kiszabadultatta Isten angyala, akkor ők voltak a legjobban megdöbbenve, akik imádkoztak érte. Na valahogy így meg voltak döbbenve ez a két ember, és a történetnek csak már a végét mondom el. Innentől kezdve minden nap az édesanyja, az édesapa, és köztük egy kis virgonc gyerek, ez a három éves viszont, mentek az adventista imaházba, és ez a gyerek tulajdonképpen azt hirdette, hogy Istennek ugyanilyen hatalma van ma is, mint ahogy régen volt, ne felejtsétek el, nem három percen belül jött vissza az élet a gyerekbe, hanem mire megérkeztek a mezőről, ahol éppen dolgoztak a misszionáriusok. Tehát ez egy valóságos történet 2002. május 5-től. Úgyhogy az az Isten, aki régen Jézuson keresztül gyógyított és csodákat tett, az az Isten ma is megteszi, amikor így látja jónak, és amikor például nagyon sokan, nem csak Júlió, és nem csak az édesanyja, hanem még nagyon sokan a faluban megértették, hogy gondoskodó, szerető Istenük van, aki meg tudja gyógyítani a gyerekeket ma is. Köszönöm a figyelmet. volt hallani, hogy Isten angyalok szeme vigyáz ránk, és ugye tudjátok, hogy mindegyikünknek van őrző angyala, aztán van külön egy családi angyal, minden házban van egy külön családi angyal, akkor az őrző angyalok, gyerekeknek is van őrző angyala, és még van misszionárius angyal is, aki segít bennünket abban, hogy megfelelő módon vigyük az evangéliumot, úgyhogy nagyon sok angyal szeme vigyáz ránk, és most nappal van, de úgy énekeltétek, hogy éjjel-nappal, tehát most is itt vannak a mi angyalaink, úgyhogy nem ennyien vagyunk, hanem így is lehet mondani, hogy teli vannak a székek. Ma az ima és a bőjt napja van szerte a világon az adventi népnél. Gondoljátok el, épp hogy végig gondoltam, hogy több mint a Magyarország lakosságának a kétszerese az, akik ma összegyűlnek különböző imaházakba, a különböző földrajzi helyeken, ugye különböző kontinenseken, és leborulva és imádkozva kérik a Jóisten beavatkozását a saját és az egyházuk életébe, egyházunk életébe, inkább így mondom. És gondoljátok el, hogy mindenki imádkozik mindenkiért. Ez általában szombatonként lehet, hogy sok embernek eszébe jut, hogy na imádkozunk az európaiakért, na imádkozunk esetleg az Ázsiában élőkért, de amikor mindenki imádkozik mindenkiért, mint ahogy mi is most az összes adventi népért, gondoljátok el, Jóisten, mennyi mindent tud tenni, vagy tehet meg egy ilyen alkalommal. Ima és bőjt, ugye az a címe ez a mostani alkalomnak, ennek a mai napnak, és tulajdonképpen ez a kettő egy kereszténynek a legerősebb fegyvere, tehát a bőjtel együtt gyakorolt imádság. Amikor beszélgetünk Istennel és a Jóatyával, ugye, és nem csak meghalljuk, hogy ő mit mond, ugye tudjuk, hogy ő meghallgat minket mindenkor, de vajon mit válaszol? Tehát, hogy ez a beszélgetés megerősíti a bőjt. Bőjt nem azt jelenti, hogy mi valami olyan cselekedetet teszünk, hogy na most én bőjtölök, és szenvedek, és nem eszem, és ezt teszem, ugye a bőjt nem csak ételtől, vagy víztől való megvonást jelenthet, hogy nem nézek tévét, jelentheti, hogy a telefonomat nem 8 percenként veszem a kezembe, azt mondják, hogy ez a általános, hogy 8 percenként egy függő ember kézbe veszi a telefonját, mert nem bír nélküle élni. Tehát félreteszem a telefont, mondjuk mi most itt istentiszteleten természetes, de hogy az azt jelenti, hogy egész napra félreteszi valaki. Aztán még azt is jelentheti a bőjt, hogy édességről lemondok, vagy olyan dologra, amivel eleve tudom, hogy nem kellene, de hát azért időnként megengedem magamnak. Tehát sokfajta bőjt létezik. De a bőjtel tulajdonképpen azt akarjuk kifejezni, hogy nekem mindennél fontosabb, hogy az Isten meghallgasson, és hogy én úgy tudjak Istennel beszélni olyan őszintén, és olyan szívből jövően, hogy valóban meghalljam az ő válaszát. Azt olvassuk Ellen White írásaiba, hogy amikor bőjtel együtt imádkozunk, tehát a bőjtöt is gyakoroljuk, akkor rettegnek az ördögök. Hát maga az imát se szeretik, de még az imánál vannak trükkjeik. De amikor bőjtel együtt imádkozunk, vagyis teljes szívünkkel odaszálljuk magunkat Istennek, na akkor rettegnek az ördögök, mert tudják, hogy Isten kiűzi őket abból a közelségből, amivel ők szeretnek lenni. Mi a különbség ima és bőjt között? Ugye van olyan ima, amit a Biblia mondja, hogy csak a plafonig jut, és van olyan ima, ami az Isten trónjához felér, pedig hát az, ugye tudjuk, hogy fényévnyire, több fényévnyire van tőlünk. Mi a különbség ima és bőjt között, mert ugye olvassuk a Bibliában, hogy bőjtölünk hányszor egy héten, és te nem hallgatsz meg minket. A szívből jövő imádság, és a szívből jövő bőjt az, amire Isten válaszolni tud. János evangélium a 11. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat, és akkor látjuk, hogy milyen az igazi ima. Egy olyan ima, ami akkor történt, amikor Jézus előhívja Lázárt a sziklasírjából. Ma ugye ilyen feltámadásos, mert legyen ilyen örömteli napunk a feltámadásról, gondolkodunk fiataloknál és idősebbeknél is. Keressük meg János evangélium a 11. fejezetét, és a 41. verset olvasom, illetve annak a második versét, második felét. Tehát 11. fejezet, 41. vers, második része. Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Milyen megdöbbentő gondolkodás, vagy milyen megdöbbentő, nem mondhatjuk azt, hogy magabiztosság, inkább azt mondjuk, hogy kétségmentes. Tehát, hogy semmi kétsége nincs Jézusnak abban, hogy az Atya meghallgatta őt, és hogy neki semmi kétsége nem volt abban, hogy neki Lázárt fel kell támasztani. Nem úgy, hogy talán, mint ugye elmondtam az előbb a történetben, hogy azok szegények imádkoztak, aztán vagy föltámasztja az Úr, vagy nem, hanem Jézus tudta, hogy az Atya meghallgatta őt, és fel fog támadni Lázár. Sőt, még abban sem reménykedhetett, hogy az ő isteni ereje, az ő képessége, az ő mindenhatósága fogja majd feltámasztani. Mert ő letette mindezt, ugye megüresítette magát, olvashatjuk Filippi második fejezetébe. Tehát csak az Atyától várhatta, hogy amikor ő majd előhívja Lázárt, ugye imádság után, akkor az Atya valóban ki is hozza élve azt a Lázárt, aki már negyednapos halott volt. Semmi kétsége nem volt ebben, hogy ez a jó Atya akarata. Tehát nem magában bízott, nem a körülményekre nézett, nem figyelt semmire, csak az, hogy mi az Isten akarata. János evangélium a 11. fejezetébe, ha visszalépünk a 3.-4. vershez, ugye, ami az előzmények voltak, Jézus éppen Betániában volt, tehát illetve Betániába kellett mennie, ahhoz, hogy Lázárt fel tudja támasztani, ott volt ugye a halál, de ő, amikor éppen ott volt, küldtek a testvérek hozzá, és azt mondták, hogy Uram, akit nagyon szerez, beteg. Sokszor olvasni Ellen White-nál, hogy Lázár, Márta és Mária szoba, vagy, laká, vagy házába nyugodott meg mindig. Az volt neki a barátok háza. Az volt az a hely, ahol igazán megértették őt, legalábbis amennyit meg tudtak, föl tudtak fogni az ő megváltási tervéből, az ő szolgálatából. És akkor most jött az, hogy akit szeretsz, tudod, a barátod Lázár beteg. És akkor azt mondja Jézus a falubélieknek, akik hozták az üzenetet, azt mondja Jézus, mikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Hazamennek, ugye, hogy nem fog meghalni. Nem halálos, nincs nagy baj. Csak hogy nagyon nagy megdöbbenés lehetett úrá, amikor eddig Jézus soha nem tévedett, soha nem mondott olyan, aminek alapján ők úgy gondolták volna, hogy hát azért nem minden tud jól. De most Lázár meghalt. Két nap telt el ezután, hogy jöttek hozzá, és akkor azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy most pedig menjenek el Betániába. És meglepődtek nagyon, hogy egyrészt, hogy miért csak most mennek, miért nem rögtön mentek, meg hát különben is az egy veszélyes hely arrafelé menni, de vajon honnan tudta Jézus, hogy most kell menni, és miért csak akkor kellett menni? Ugye még kapott is egy szemrehányást ott a falubeliektől, családtagoktól, hogy hát ha hamarabb jöttél volna, akkor nem halt volna meg. És ugye azért senki nem mondta neki, és miért mondtad azt, hogy nem halálos, amikor halálos volt? De eszembe jutott, hogy hányszor van az, hogy félreütjük Isten beszédét, és azt gondoljuk, hogy hát miért mond Isten olyat, ami úgy tűnik, hogy nem úgy van. Pedig hát Isten mindig igazat mond. Isten nem is tud hazudni, mert képtelen erre, ez az ördögtől van. Azért mondta Jézus, hogy ez a betegség nem halálos, mert nem marad a halál fogságában, mert ugye az volt a természetes akkor is, ma is, és nagyon ritka az ilyen csodálatos történet, amiről beszéltem a gyerekeknek, hogy az ember meghal, és majd feltámad a feltámadás napján, amikor jön Jézus, amiről szintén hallottunk nagyon szép éneket gitárral együtt. Tehát ez nem a természetes, nem a mindennapi életrendje, hogy valaki feltámad. De Jézus tudta előre, amikor ezt mondta, hogy ez a betegség nem halálos, tudta, hogy a halálos az azt jelenti, hogy végleg ott marad a halál fogságába, ő pedig azért ment pont, hogy feltámassza. Két nap eltelik, semmi kapkodás, semmi sietség, mindennek megvan a maga rendje és módja. Jézus a nagy megváltási tervre hagyatkozott, és ő az A tervre. Ugye van A terv, B terv, amikor én már a negyedik, ki tudja, hanyadikra nem figyelek a Jóistenre, ki tudja, hanyadik variáció jön, amikor végre Isten megint a megváltási terv sínyére tud engem rá illeszteni. De Jézus esetében minden a maga idejében, és mindig akkor történt, ahogy kellett. Két nap után kellett mennie Betániába, és utána még amíg odaértek, az is egy hosszabb idő volt, mert ugye mire odaértek, már négy napos halott volt, tehát négy napja halott volt Lázár. Sírtak a falubeliek, sírtak a testvérek. Mindenki sírt, és azt olvassuk, hogy Jézus is könnyekre fakadt. De ő nem azért sírt, ugye, hanem egyszerűen megindította, megrendítette a fájdalma a többi embernek, és ez engem, ő azért jött, hogy örömöt szerezzen, ő azért jött, hogy feltámassza Lázárt, és mégis sírt. Tudjátok, ez annyira jó elolvasni, hogy Isten ennyire együtt érez velünk, amikor föltámasz, és amikor nem támasz föl, akkor is. Ő mindig együtt érez velünk, mert ő maga a szeretet. János evangélium a 11. fejezetéből még egyszer olvassuk el, most már egy kicsit hosszabb szöveg összefüggésből, hogy mi is történt. Jézus tehát oda megy a sziklasírhoz, ahova oda görgettek egy hatalmas nagy szikla ajtószerűséget, egy sziklát, és mögötte volt ugye a halott Lázár. És még pillanatra menjünk vissza, hogy lehet, hogy semmi kétsége nem volt Jézusnak. Hogy lehet, hogy bízott abban, hogy most ő szólni fog Lázárnak, és Lázár ki fog jönni. És ugye, amiről ma beszélünk, Jézus olyan mérhetetlen, mély kapcsolatban volt az atyával, ő megbeszélt vele mindent. És ő tudta, hogy az atya fel fogja támasztani Lázárt. És ezért tudott ilyen biztonsággal szólni neki. Tehát semmi kétség nem volt a hangjában. Olvasom tehát. Mondta Jézus, 39. verstől, vegyétek el a követ, mondanék ki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, én már szaga van, hiszen negyednapos. Mondanék Jézus, nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküdt. Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgatsz engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fent szóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanék ki Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne a zsidók közül, akik Mártához mentek, és látták, amiket cselekedett. Jézus imádság közben értette meg, hogy Lázárt fel kell támasztania, fel kell élesztenie, hogy szólni kell neki, és a mennyei erővel majd Lázár ki fog jönni a sírból. Olyan meghökkentő és megdöbbentő, hogy miközben ő Lázár támasztotta neki, egyre közelebb volt az ő halála. Igaz, hogy Jézus is feltámad, de tudjuk, hogy milyen rettenetes, nehéz körülmények között kellett neki elszenvednie a világ minden bűnét. Belegondoltam, hogy ma ugye több mint Magyarország kétszerese imádkozik és böjtöl, már aki bármilyen böjtöt is fogadott, és ő pedig a világ minden emberének, valahelyért minden emberének a bűnét vette magára, és utána halhatott csak meg, iszonyatos fájdalmak, lelki fájdalmak közepette, és hitben adta át magát az atyának, nem tudván, hogy az atya csak hitben, hogy elfogadja az ő áldozatát. És utána történt ugye a feltámadása. Most tehát feltámasztotta Lázárt, hogy előképe legyen annak, amikor majd mindenki feltámad. Nem tudom, amikor elmentek egy-egy temetésre, és hát sajnos egyre gyakrabban járunk temetésre, én már nagyon-nagyon sok temetésen voltam, és szolgáltam is. És akkor, amikor az ember végignéz a sírokon, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy és innen ki fognak jönni. nem tudom, melyikből jönnek ki akkor, amikor Jézus jön, és melyikből, ugye akkor már por lesz, de mégiscsak a porágyukból mikor fognak majd feltámadni azok, akik a 1000 év múlva, de hogy ezekből mind elő fognak jönni. Vagy ezek a sírok, ezek nem véglegesek, ezek most egy mementó, most egy emlékhely, így is lehet mondani, de ebből elő fognak jönni. Jézus ugye azt mondta, amikor mielőtt Lázárt előhívta volna, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Isten. És aztán azt is mondta még, és még mindig Lázár előhívása előtt, és életre szólítása előtt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és most figyeljetek, aki hisz bennem, ha meghal is, élni fog. Olyan sokan nem hisznek abban, hogy lehet feltámadás. Vagy legfeljebb, mint egy tanítást, egy doktrinát fogadják el, de összességében nem gondolják, hogy ez ténylegesen meg fog történni. Aki tud hinni abban, hogy lesz feltámadás, és tud hinni abban, hogy ő is, hogyha esetleg meghal, vagy az ő szerettei is fel fognak támadni, azt mondja, ha még meghal, akkor is élni fog. Akkor is Isten előhívja. Ez egy hatalmas ígéret. És ha érzitek és tudjátok, hogy hisztek a feltámadásba, akkor már nagyon jó a helyzet, mert csak Krisztus tudja ezt a hitet adni. És ugye nem csak elmondta ezt az ígéretet Jézus, hanem mindjárt meg is mutatta. Az emberben fölmerül, hogy hát lehet, hogy Jézus emlékezett a megváltási tervre, amit ott fenn a mennyei atyával megbeszéltek. De hát nem emlékezhetett, nagyon jól tudjuk, hiszen megüresítette magát a minden tudásától, és úgy jött le. Hanem az atya vezette őt lépésről lépésre. Tulajdonképpen, ahogy Jézus élt, és jó lenne egyszer úgy olvasni a Bibliát, és ezt mindenkinek javaslom, hogy nem tudás szempontjából, nem az, hogy egy kicsit az emlékeinket felfrissítjük, nem az csak, hogy csodáljuk, mert van miért csodálni Jézust, hanem kimondottan azt, hogy hogyan követte az atya tervét, a nagy megváltási tervét, az ő rászabott tervét lépésről lépésre. Ez az egyik legfontosabb dolog, mert ha ezt megértjük, akkor megértjük, hogy mi hogy követhetjük az atya tervét a saját kis megváltási utunkon, megváltási tervben levő kis mennyei utunkon, és hogyan tudjuk végleg megdicsőíteni az Istent és az a fiút is. Azt írja János evangéliuma 5. rész 19. verse, de ezt keressük is ki, nem messze van a jelenlegi bibliai résztől, tehát 5. rész 19. verse. Azt írja, hogy én most csak a második mondattól olvasom, bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, vagyis ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszik. Micsoda csodálatos kijelentés. Igen, a hit fejedelme volt Jézus. Igen, és nem tudta, hogy mikor és mit kell tennie, hanem lépésről lépésre vezette az atya, és megmutatta neki, hogy ma mi a feladatod, te, akit a földön jársz, és engem mutatsz be. Ellen White a következőket írja. Jézus élete 166. oldalán. És megint kérem, hogy ezt is jegyezzétek meg. Ezt nem ártana meg is tanulni. Azt írja, hogy Krisztus tökéletesen megüresítette magát, semmit sem tervezett a maga számára. Hát nekem nincs szüksége megüresteni magam, mert ugye nincs mitől, meg nektek se. De ez a része, hogy semmit sem tervezett a maga számára, ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem tervezünk. Hanem az azt jelenti, hogy innentől kezdve csak Istennel együtt tervezünk, egy nagyon komoly imádsággal. És én azt javaslom, amikor nagy terveket akarunk lefektetni, akkor a böjtöt is nyugodtan mellé tehetjük. Ki milyen szinten tudja azt gyakorolni, ki mit tud az életéből felajánlani az Úrnak. Aki meg tudja tenni, hogy étkezéstől tud távol maradni, az jól jár, mert nem kell főznie. Aki nem tudja megtenni, az természetesen más úton és más módon olyat ajánl föl, amit tudja, hogy az egészségét szolgálja. Tehát még egyszer olvasom. Krisztus tökéletesen megüresítette magát, semmit sem tervezett a maga számára. Elfogadta Isten rávonatkozó tervét, és az atya napról napra tárta fel azokat. Bár csak annyira Istentől függnénk, hogy életünk egyszerűen akaratának átvitele volna. Tehát Jézus valóban az Atya akaratát mutatta be percről percre, óráról órára, de ezt nem tudta volna megtenni másképp, mint hogy folyamatos kapcsolatból volt a mennyei Atyával. Hogyan képzeljük el a mi esetünkben? Tehát én hogy tudom például fokról fokra, lépésről lépésre az Atya akaratát teljesíteni, mikor még belőlem olyan sok mindent ki kell az Úrnak szedni, hogy egyáltalán jobban meghalljam őt, megértsem őt, szabaduljak attól a sötétségtől, ami az emberben van, amikor még ugye a egyiptomi fogságból jön kifelé, a bűnöktől szabadul, és amíg az ember nem teljesen szabad, az Isten még nem teljesen tudta felszabadítani a régi rossz gondolatoktól, a régi rossz véleményektől, döntésektől, addig az ember még nem lát olyan tisztán, mint ahogy Jézus abban az időben látott. Hogyan kell elképzelni például nekem vagy nektek, hogy a megváltási tervet lépésről lépésre kövessük? Ugye mindegyikünknek van egy kijelölt útja, egy mennyei út a mi kis földi emberi léptékű életünkbe. Egy csodálatos, így is, mint egy térkép, és az lenne jobb, hogyha én nem össze-vissza mennék, hanem megpróbálnék a térképen a A-tól B-be eljutni. Ne úgy képzeljük el, mint egy vonatot. Egy vonatsín, a vonatsín, ugye én a vonatsín, nem, de én vagyok a vonat, és akkor megyek rajta, és amikor éppen nem akarom az Atya akaratát teljesíteni, akkor jó, kisiklom. Tehát ne így képzeljük el. Hanem úgy képzeljük el, mint egy repülőgépet. Egy repülőgépet, ami biztos, aki már ült repülőgépen, tudja, hogy van olyan, amikor lelát a földre, és tudja, hogy itt most hegyek vannak, itt most városok vannak, és van egy olyan rész, amikor fönt vagyunk teljesen a felhők fölött, és nem látom, hogy mi van alattam. Na, ezt próbáljuk elképzelni, amikor a pilóta is csak a navigációra van, ugye neki nincs egy simpár ott, amire a repülő repül, egy simpár helyett a navigációs műszerek mutatják, hogy ő most éppen hol tartózkodik, és a rádióval tud kapcsolatban lenni, esetleg a tornyokkal, vagy bármilyen más módon. Na, így képzeljük el. A navigációs műszer is, meg a toronyból jövő hang, és a mennyei Atya hangja. És én nem tudom az utamat. Ugye azt énekeltük, hogy az utat nem tudjuk, de te jól tudod. Nekem teljes mértékben az Istenre kell hagyatkoznom. Sokszor úgy gondolkodunk, hogy az emberek kezéből veszük, ami történik velünk. Persze, emberek között élünk, de minden, ami történik velünk, jó és rossz, az az Isten eredeti jó tervében benne szerepel. Ha én éppen varga betűt írok le, vagy körbe-körbe járok, mert nem az ő megváltási, mert nem imádkozom, mert elfelejtettem, mert közömbös vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy éppen úgy jött össze, akkor lehet, hogy az én repülőgépem egészen más cél felé és más irányba fog menni, és az utasokat is máshol fogom letenni. Az ellenségünk, mivel tudja nagyon jó, hogy az ima és a bőjt a legerősebb fegyver ellene, ezért mindent elkövet, hogy ne imádkozzunk. Nem tudom, nem vagytok úgy, hogyha ha végre leborulunk imádkozni, vagy halálosan fáradtam, vagy ki tudja mikor, hogy az van bennünk, hogy most ezt még meg kéne csinálni, meg ezt is meg kéne csinálni, meg erre is oda kéne figyelni, mert az mind az ellenség szava. Tehát amikor leborulunk imádkozni, akkor vagy azt teszi, hogy ne tudjunk teljesen odafigyelni, siessünk, vagy pedig azt teszi, hogy ne kapcsolódjunk össze, és te nem baj, imádkozzál, sokat imádkozzál, dicsekedjél, mint egy jó farizeus, hogy te ennyit és ennyit imádkozol. De ne kapcsolódj össze az Istennel, mert akkor erőt kapsz. Akkor olyan erőt kapsz, amivel meg tudsz állni velem szemben, nem fogsz elcsüggedni, akkor hited lesz, bizalmad lesz. Neki pont ez a terve. Sőt, megtörténik az a csoda, amit a római levélben olvashatunk, a 8. fejezet 26. versében, tehát római levél 8. rész 26. verse, azt mondja, hogy hasonlatos képen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát nem tudom, figyeltétek-e már, hogy az ember elkezd gondolkodni, na erről fogok imádkozni, arról is eszed, csak már egész másról imádkozik. És még eszébe jut ez, és még eszébe jut az, és a lélek vezeti. Én például, amikor készültem erre a mai estére, illetve a mai napra, ugye este már megvolt, hogy miről fogok beszélni, és este állítottam össze, tegnap este, És egészen más sikerült, mint amit először gondoltam. Egészen más. Úgyhogy aztán már csak hagytam a jóatyát, hogy segítsen nekem, aztán akkor abba az irányba menjünk, amerbe ő szeretné. Tehát amikor a Jóisten vezeti a gondolatainkat, akkor új gondolatok, új tervek, új vágyak, és főképpen új erőforrásunk van, és ezt nem akarja az ellenség. Milyenek a balga szüzek? Ugye a szüzek azt jelenti, hogy jól ismerik az igazságot, szeretik, védik, és imádkoznak is, sőt, még tanítanak is. A ötök azt tudja megoldani, és attól lesz valaki balga szűz, hogy siet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mindent elkövet, hogy ne legyen elég időnk az imádságra. Siet. És hogyha sietünk, akkor ez a csodálatos összekapcsolódás nem jön létre. Akkor én nem fogom tudni, lehet, hogy nekem nem lázát kell feltámasztani, csak éppen arra felé kéne mennem irányba, hogy valakivel találkozzak és valakinek segítsek, de nem megyek arra, mert nem tudtam összekapcsolódni a mennyei atyával, és nem tud engem irányítani. Az okos szüzek viszont hamarabb kelnek fel. Remélhetőleg azért kialusszátok a 7 órát, mert az szükséges. De hamarabb kelnek fel, és várják, hogy Isten aznapra mit tervez számukra. És ha még nem is ennyire konkrétan van meg az, hogy most nekem ezt kell tenni, de mégis megtörtént a kapcsolódás, és már Isten vezetése alatt vagyunk, és majd ő megoldja, hogy meg is történjen az, hogy azokkal találkozunk, és arról beszéljünk, és másokkal, másoknak nekünk arról beszélnek, amire éppen aznap szükségünk van. Ha nem így teszünk, akkor nem vagyunk keresztények. Nincs olyan, hogy félig keresztény vagyok, meg félig nem. Vagy keresztény vagyok, vagy nem vagyok keresztény. Nem tudom, gondolkodtatok már azon, hogy milyen lesz, amikor az egyház szeplő, sömörgözés, meg minden aféle nélkül lesz. Gondoljátok el, hogy mindenki Istentől vezetett lesz. Mindenki a maga kijelölt, a menny által kijelölt útvonalán halad, és már nincsenek, hogy jobbra megyek, balra megyek, eltévedek, hanem teljesen a Szentlélek vezetés alatt vagyunk. Tehát ha föntről néz minket valaki, akkor mindenki a saját úton alá halad. Valaki kérdezte tőlem, és azt mondta, hogy de hát ő letérdel. És ő beszél is a Jóistenhez, de mi van, ha nem hallja a választ, és hogy az olyan elcsüggesztő. Amikor letérdelünk imádkozni, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy maga az Isten az, aki készített bennünket az imádságra. Tehát én nem csak most letérdelek, és aztán rohanok tovább, hanem az Isten hív engem, és végre letérdeltem elé. Aztán a másik pedig az, hogy ő adja a vágyat, sőt a koncentráció képességet is ő adja, hogy én ott maradjak, és várjak még, tehát meghallgassam, hogy ő mit mond. Úgy én ilyen vizuális típus vagyok, és ez olyan dolog, hogy én imádkoztam, nem hallom az Urat, megyek a dolgomra, mit tudom én, mosogatni. Az Úr meg, igen, most csapta le, az Úr meg ide küldi, ahol én voltam az előbb az imádság helyére. Azért mondom tovább, jó? Az imádság helyére. Egyszer nagyon mondok egy történetet. Egerben voltam a főiskolán, és Jézus haláláról beszéltem. És hát éppen ott tartottunk, hogy teljes sötétség volt a tartományban, és képzeljétek el, lecsapódott a lámpa. Úgy ez egy nagy előadó terem volt, hát olyan pánik volt, úgyhogy mondtam, hogy de ott nem, tehát nem sikerült ilyen gyorsan helyrehozni, meg nem tudom, kihívtak valakiket, és nekem is elég rossz volt a helyzet, mert ugye azért addig tudtam vázlatban nézni, Bibliát olvasni, de mondtam, hogy hozzanak egy gyertyát, azt meg tudták oldani, és gyertyafénnyel fejeztük be az aznapi előadást, és nagyon-nagyon különleges volt, mert szerintem ezt életben nem fogják elfelejteni, hogy ha csak azt a részt élték át, hogy milyen lehetett Jézusnak sötétben lenni, akkor ez az volt, és ugye pont azt mondtam, hogy és az atya ott volt ebbe a sötétségbe, és akkor lecsapódott a lámpa. Úgyhogy visszatérve arra, hogyha a koncentrációt is a Jóisten adja, hogy ráfigyeljünk, és azért hagy bennünket várakozni, és ugye, ahogy az előbb mondtam, hogyha ha én már türelmetlen vagyok, az arrébb megyek, akkor ide jön a válasz, én meg ott vagyok, tehát ezre vigyázni kell. De azért hagy bennünket várakozni, mert akkor úgy alázatra jutunk, úgy elcsendesedünk, úgy hogy felfogjuk, hogy hát a világegyetem urával, a királyok királyával akarunk beszélgetni, és a trónterembe megyünk be, a szentek szentjébe, ahol éppen most folyik a vizsgálati ítélet. És azért ne felejtsük el, csak egy alázatos ember tud találkozni az alázatos Jézussal. Keresétek meg a Zsoltárok könyvéből a 113. Zsoltárt és a 6. verset. Ez engem mindig annyira erősen érint. A 113. Zsoltár 6. versen. És egyszer ne felejtsük el, hogy a világot teremtette, a bolygókat az ő keze helyezte oda, a csillagok járására ő figyel, a galaxisok, mérhetetlen sok galaxis, és közben ez a sok-sok kis élőlény, legyen az ember, vagy állat, vagy növény, ez mind az Isten tartja ezeket föl, és szavával tartja föl a mindenséget. És akkor azt olvassuk a 113. Zsoltárban, ott a 6. versben, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Nem megdöbbentő, hogy nem mondja azt, hogy hát de én vagyok a világegyetem ura, hát emberek, figyeljetek már rám. Hanem magát megalázva tekint szét menjen is, tehát fönt a mennyben is, és a földön is. Lelki értelemben ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk olyan állapotban vagyok, olyan magabízó állapotban, hogy mintha egy felhő karszoló tetején várnám Jézust, Jézus meg az alaksorban van, ahol szeretne velem találkozni. Úgyhogy nem véletlen, hogy amikor letérdelünk és imádkozunk, akkor Isten egy kicsit koncentrálása, várakozásra is készített bennünket, hogy valóban tegyük azt, amit a 46. Zsoltár mond nekünk, 46. Zsoltár 11. verse, ezt is biztos ti is nagyon szeretitek, de enélkül nem megy az imádság. Tehát a 46. Zsoltár 11. verse. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Azt mondja, először el kell csendesednünk, hogy tudjuk, hogy kivel beszélgetünk. És ahogy elcsendesedtünk, elmúlik az a lárma, az a magabízás, az a felesleges zaj, meg zavar, ami a világból ránk rakódott, na akkor össze tudunk kapcsolódni vele, és akkor tudunk vele beszélgetni. Amikor Jézus itt volt a földön, akkor tudjátok, hogy lenézték, kioktatták, megverték, életére törtek, de soha nem mondta, és ez számomra egy döbbenet, hogy soha. Azt egyszer mondta, hogy meddig kell elszenvedni titeket, ennyit mondott, de nem többet. De soha nem volt, hogy na, tanítványaim, mondjuk már 16-szor mondta volna, hogy bezzeg, mennyivel jobb volt nekem a mennyben. És bezzeg, ott az angyalok hallgattak rám, és tiszteltek engem, de ti meg nem tiszteltek, és nem hallgattok rám. Soha nem olvasunk ilyet. Hányszor megalázták, és egy szóval nem szólt vissza. Úgyhogy úgy belegondoltam, hogy valahol ezt kéne nekünk megtanulni, mert ő benne az Atya élt, bennünk meg Krisztusnak kéne élni. Jézus nagyon alázatos volt, és ezért olvassuk, hogy elcsodálkozott akkor, amikor először valaki nem csak tanult, vagy hallott róla, vagy tudott az Istenről, hanem el is hitte. Keressük meg, ezt is jól ismerjük, de nem tudom, hiszem, akár lehetne is ezért imádkozni, hogy Urunk, ezt a fajta hitet add meg nekünk. Hogy ne egy olyan hitünk legyen, ami nagyon szépen tudunk beszélni, és szinte lelkesek vagyunk attól, amit mondunk. De vajon van-e ilyen hitünk, amikor éppen egy ilyen helyzetbe kerülünk? Máté Evangélium a 8. fejezete. Egyetértek, igen. Máté Evangélium a 8. fejezete. És a 8-tól olvasom a 10-ig, amikor a kapernaumi századossal találkozik Jézus, először olvasom, hogy elcsodálkozott. Ez úgy jegyezzétek meg. Isten lehet, hogy nálunk is csodálkozik, pedig hát maga Isten adja ezt a hitet, de Jézus annyira elszokott a földi léte során, hogy valaki végre hisz, hogy elcsodálkozott. Azt írja a 8. fejezet, 8. versétől olvasom. És felelvén a százados, ugye amikor mondta Jézus, hogy elmegy és meggyógyítja a beteg szolgáját, felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el és elmegy, és a másiknak jöjj és eljöjj, és az én szolgámnak tedd ezt és megteszi. Jézus Pedig amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még Izraelben se találtam ilyen nagy hitet. Milyen jó lenne, hogy amikor jön egy ilyen próba, nem ilyen, egy másfajta próba, és egyszerűen csak a hitünk szerint cselekszünk. Amit tudunk, egyszerűen az megjelenik a szívünkbe, és azt szerint beszélünk, és azt szerint cselekszünk. Akkor el lehet mondani, hogy már kezdünk hasonlítani Jézusra, akkor el lehet mondani, hogy bennünk is feltámad a hajnal csillag. Jézus annyira Istenre hagyatkozott, ahogy lépésről lépésre a kereszt felé haladt, hogy aki őt látta, az atyát látta. És ezt maga ő is mondta, hogy aki engem látott, az atyát látta. Ennyire rátámaszkodott. Gondoljátok el minden percbe. Hát most én nagyon örülök, hogyha nem tudom, én egy nap végre sikerül, nem? Vagy több órán keresztül. De hogy folyamatosan. Tehát az élet minden megnyilvánulásában. Annyira függött Jézus az atyától, hogy élete egyszerűen az akaratának, a rászabott megváltási tervének az átvitele volt. Nekem is van egy megváltási tervem része, ugye egy kis mozaikon, meg nektek is, mindegyikőtek. És mindegyikünk, képzeljétek, a helyén mozogna, és folyamatosan, mint egy katona csapat, ahogy olvassuk a Ellen White írásában. Jézusban egy nagyon tudatos önfegyelem volt. A kísértések, a provokáció keresztüzébe minden pillanatban azt kereste, hogy mit szeretne az atya. És neki az egy vágya volt, hogy az atyát megdicsőítse. És tulajdonképpen most, amikor minket most tanít, meg vezet a hétköznapokba, akkor ugyanezt szeretné bennünk felépíteni. Ugyanezt. Azt szeretné, hogy aki ránk néz, az őt lássa. Hogy Krisztus legyen bennünk, az ő kedvességét, szépségét, elfűségét, és főképpen Isten dicsőítő jellemét. Ezt szeretné Isten felépíteni bennünk, ha engedünk neki. De ahhoz szükségünk van imára. És bizony, ki milyen bőtöt tud bőtre is. De ne felejtsük, még a bőtöt is ő kezdeményezi bennünk. És ezekről, akik ezt megtanulják, mert lesz egy nép, mert le van írva, hogy lesz egy ilyen nép, ez a maradék lesz. Le van írva, ők a győztesek, és jó lenne azt mondani, hogy mi vagyunk a győztesek. Jelenések 7. rész 14. versében olvashatjuk, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és testvérek, nagy az esély, hogy megéljük a nagy nyomorúságot, amitől nem félni kell, hanem örülni a végeredménynek, amikor Jézus jön. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Akarunk-e ennyire keresztények lenni, ez a mai kérdésem? Mert félig kereszténynek lenni, az nem keresztény. Akarunk-e ennyire keresztények lenni? Ha az odaszánásunkat napról napra megerősítjük, akkor higgyétek el, hogy Jézus lépésről lépésre, fokról fokra, mindenki ez a maga képességéhez, értelmi képességhez és korához és mindenhez képest, de vezeti őt, hogy végül ez a csoda megtörténjen, hogy aki látja az illetőt, Krisztus lássa benne. Méghozzá, na ez az igazi csoda, folyamatosan. Úgyhogy ezt kívánom nektek, ez az ima és bőjt nap, segítsen bennünket még jobban odaszántá tenni, és valóban megtanulni ezt, hogy miközben éljük a magunk kicsinke életét, azt a Krisztus akarata szerint akarjuk a legkisebb mértékbe is élni. És higgyétek el, hogyha mi ezt megmondjuk az atyának, és kérjük, ő meg is cselekszi ezt majd bennünk. Amen. édes jó úrunk, hatalmas mennyei atyánk, köszönjük, hogy annyira szerettél bennünket, hogy megteremtettél minket, és teremtettél nekünk egy csodálatos világot, amit jól elrontottunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk abban, hogy olyan sokszor mentünk a saját órunk után, és nem tudtuk, hogy közben az ellenség vezet minket. Köszönjük, hogy már olyan sok mindent megértettünk, és olyan sok mindent megtanítottál számunkra, de még olyan sok öröm és csoda, és még próba vár ránk. Kérünk téged arra, attól, hogy készüljünk. Attól, hogy annyira tudatosak legyünk, mint Jézus volt, hogy annyira olyan mély kapcsolat legyen közöttünk, mint amilyen kapcsolat volt te közötted és Jézus között. Segíts, Urunk, percről percre a te akaratodat teljesíteni, lépésről lépésre átadni magunkat te néked, és úgy élni a mindennapjainkat, hogy az ellenség ne találjon bennünk egyetlen egy talpalatnyi helyet sem. Tudjuk, Urunk, hogy még sok mindent kell belőlünk kitisztanod, még nagy takarítás vár rá, de kérünk téged arra, hogy ez a végső cél, attól, hogy újra és újra minden nap, amikor reggel leborulunk imádkozni, és a napközben, amikor beszélgetünk vele, de hogy este remélhetőleg nem a belealszunk az imádságba, hogy akkor tudjál újból és újból összekapcsolódni velünk, hogy erőt adjál nekünk, hogy bölcsességet adjál nekünk, és vezess bennünket tovább a mi kis saját utunkon. Kérlek, így áld meg a népet szerte a világon. Attól, hogy az adventi nép egyszerűen érzékelje és tudja, hogy a legszebb feladatot bíztad ránk, az, hogy elvigyük ezt az evangéliumot az egész világra. Segíts, Urunk, hogy a fáradtság, a közöny, vagy esetleg a csüggedés mocsarába ne kerüljünk bele, hanem add, hogy napról napra közelebb és közelebb kerülve te hozzád, belőled erőt kapva, tudjunk haladni azon a úton, amit szemére szabottan adtál nekünk. Így áld meg bennünket, áld meg a gyerekeket, a kis drágákat, és áld meg, Urunk, a nagy családot és a nagy adventi családot, és azoknak mindazokat a kedves vendégeit, akikért küzdenek, akikért imádkoznak, és akiket szeretnék nek te hozzád vezetni te általad. Kérlek, így áld meg bennünket, és te erősítsd a vágyat, és a hitet abban, hogy nem sokára mi is a szeplő és sömörgözés nélküliek között leszünk, ami a legnagyobb csoda lesz ezen a világon, de te nagyobb csodákat is tettél, úgyhogy várjuk tőled. Jézus nevébe jöttünk hozzád. Amen. Ennek mai népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.